Testvéreim, erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi a harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Talpra hát, derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellbértje, lábatok szilárd a béke evangéliumában. Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amellyel kiotthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz az Isten szavát. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik a görögkatolikus hittanórára bejelentkeztek. Szent Pál apostol bátorít, bíztat bennünket, hogy öltsük magunkra az Isten fegyverzetét. Így kezdi, erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Valóban szükség van, hogy felvértezzük magunkat a támadásokkal szemben. Úgy fogalmaz Szent Pál, hogy mesterkedik az ördög. És valóban így is van. Soha nem tudhatjuk, hogy milyen helyzetből, milyen módon támad ránk. Szent Péter így fogalmaz, hogy az ördög, mint ordító oroszlán, körbejár és lesi, hogy kit nyeljen el. És valóban ezzel kell számolnunk, hogy folyamatosan ki vagyunk téve ennek a támadásnak. Az ördög, mint a gép, soha nem alszik, soha nem fárad bele a munkájába. Állandóan azt lesi, hogy hogyan tudja tönkretenni az életünket. És azt is meg kell értenünk, hogy az ördögnek alapvetően nem az a célja, hogy bűnökre vegyen rá bennünket, hogy mi bűnöket kövessünk el. Annak semmi haszna az ő szempontjából nincsen. Az ördögnek a célja az, hogy eltávolítson minket az Istentől. És ennek a legjobb eszköze a bűn, hogy rávesz bennünket a bűnre, és ennek a következménye, hogy az ember, ha nem tart bűnbánatot, akkor vagy megáltalkodottságba szorul bele, és rögzül benne a bűnök elkövetésének sorozata, vagy pedig azért nincs benne bűnbánat, nem vállalja, nem meri a bűnbánatot elkezdeni, mert nem bízik az Isten bocsánatában. Túl azon, hogy rá akar venni bennünket a bűnre, még nagyobb energiával próbál eltéríteni bennünket attól, hogy bízzunk az Isten bocsánatában. Ez a legjobb módja annak, hogy eltávolítson minket az Istentől. Ha el is követtük a bűnt, mindig van lehetőség visszatérni az Istenhez. Éppen ez az Istennek a gyógyító ereje, ez az irgalom, hogy mindig van bocsánat, mindig visszatérhetünk. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Azt mondhatom, az ördög mesterkedései közé tartozik az is, hogyha rávesz bennünket arra, hogy ezzel visszaéljünk. Ó, az Isten, úgyis megbocsát, elkövethetem a bűnöket. Csak hogy ez ugyanaz a mechanizmus, ugyanúgy eltávolít bennünket az Istentől ezzel a könnyelmű magatartással. Az Isten irgalmával élni kell, de nem visszaélni. Nos, tehát számolnunk kell azzal, hogy az ördög mindenféle módon megpróbál minket rávenni a bűnre, kísértésekkel bombáz, torpedózik minket, és a második lépésben pedig a bizalmat támadja meg, a hitünket azért gyöngíti, hogy ne az Istenhöz forduljunk, hanem mindenféle más földi kapaszkodókhoz, amelyek persze nem adhatnak igazi támaszt és kapaszkodót. Ezzel kell számolnunk. A keresztségben, amikor megtörtént az ördögűzésnek az imádsága, utána még van egy fontos mozzanat, a katekumenek olajának a használata. Ahogy tanítják a atyák, ennek kettő szerepe van. Egyrészt az olaj, azt az ünnepet jelöli, hogy Krisztus korában, ha bekente valaki a fejét olajjal, ezzel saját magának az ünnepre való felkészítését is jelezte. De ennek az olajnak van gyógyító hatása is. Emlékszünk az irgalmas szamaritánus történetére, amikor a sebet olajjal és borral kezelte az irgalmas szamaritánus. Viszont van még egy érdekes vetülete az olaj használatának. Gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy amikor látnak gladiátor filmet, akkor azt látják, hogy a birkózók olajjal kenik be a testüket, hogy a másik ne tudjon fogást találni rajta, ne tudja megfogni a testét. Most ezt szeretném kiemelni, hogy amikor a keresztségre készülünk, akkor föl kell készülnünk erre a harcra, erre a birkózásra is, hogy a gonoszszal meg kell küzdenünk, mert a keresztségben elűzi tőlünk az Isten ereje, a gonosz hatalmak alávetettségét, megszabadulunk, beleoltódunk Krisztusba, de a munkánk továbbra is ránk vár, nevezetesen, hogy megküzdjünk azért, hogy mi Krisztushoz tartozzunk. És bizony van miért küzdeni. Ha valaki nem küzd a hitéért, a Krisztushoz tartozásáért, akkor nem is ismer igazán a hitet. Akkor a adódó kísértéseknek a langyosságában tocsog, ott marad benne, és elfogadja a bűnt, gondolván, hogy majd megbocsát az Isten. Nekünk küzdenünk kell azért, hogy megmaradhassunk Krisztus mellett. Sőt, nem elég megmaradni, küzdenünk kell azért, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá. Életünk során tehát ki vagyunk téve a gonosz támadásainak. Mégsem tölthetjük a keresztény életünket azzal, hogy mint egy felderítő zászlóalj körbe néz és lesi, hogy honnan jöhet a támadás, és akkor ezeket a támadásokat mindig ki kell védeni. Hát ez nem is volna élet, hogyha ezzel kellene töltenünk a lelki életünket. Folyamatosan ilyen védekező álláspontra kellene helyeznünk. Szent Pál arra buzdít, hogy erősödjünk meg az Úrban az ő hatalmas erejével. Mint egy fölkínálja az Istennek ezt a hatalmas erejét. És az Isten fegyverzetéről beszél, nem valami emberi megoldásokról vagy eszköztár vonultat itt föl. Amikor arról beszél, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, felövezve derekatokra az igazság övét, a megigazulás mellvértjét vegyétek föl, lábatokra húzzátok a béke evangéliumára való készséget, aztán fogjátok a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát, tehát védekezni tudunk, vagy vegyétek fel az üdvösség sisakját, ragadjátok meg a lélek kardját. Ezek nagyon szép költői képek, amelyek jól fölvonultatják a lelki élet különböző küzdelmeit. Ebben a mai hittanórában azonban nem szeretném részletezni sem a küzdelmeket, sem ezeket a harci eszközöket, az Isten fegyverzetét. Egy egészen másfajta fegyverre, egy hatalmas eszközre szeretném irányítani a figyelmet, amely hathatósan meg tud bennünket erősíteni, meg tud védeni minket. És ennek a hatalmas eszköznek a használatával, mondhatom ennek az árnyékában, ennek az oltalmában, sokkal inkább megérthetjük, hogy a keresztény életünk nem valami állandó viaskodás, kardoskodás, a kísértések csapdái közötti labirintusban való futkosás, hanem egy csodálatos felszabadult élet, hatalmas, erővel teli, duzzadó élet, ez az igazi isteni fegyverzet. Ez az, ami legyőzhetetlenné tesz bennünket. Na hát mi ez a titokzatos fegyver, ez a hatalmas eszköz, amelynek az árnyékában igazi oltalmat nyerhetünk, és megerősít bennünket az Isten erejével. A templom. Az Isten háza. A templom az, amelyik leghathatósabban fölvértez minket az isteni erővel. Sok minden más eszköz is segíthet nekünk abban, hogy Istenre figyelő életet éljünk. De állítom, hogy a templom a leghatékonyabb ebben a megerősítő folyamatban. A templom, amely az Isten háza, amely nem olyan eszköz, amelyet kézbe foghatnánk, amelyel kardoskodhatnánk. Nagyobb nálunk. Igazából inkább csak befogad. Nem a mi fegyverünk, a mi eszközünk, hanem oltalmába menekülünk. De mégis tekintsünk úgy a templomra, mint az a mi megerősítő fegyverünk. Olykor a mai világban azt mondják, hogy a templomnak nincs helye, vagy a templomnak igazodni kell mondjuk a mai épületekhöz, nem lóghatnak ki annak sorából, a mai kultúra kell, hogy hasson a templomépítésekre is. Minden bizonnyal ebben van igazság. De a templom mégis, mint régen is mindig, különálló épület. Égre mutató jel. Kiválik a többi épület sorából. Ne csodálkozunk azon, hogy a templom más és más akar lenni, mint az összes többi épület. No, de alapvetően nem kultúrharcról van itt szó, hogy a templomnak másnak kell lenni, mint a többi épületnek. Hanem fontos, hogy a templom képes legyen arra, hogy bennünket az Isten emlékeztessen. Hogy tekintetünket az Isten felé fordítsa. Hogy amikor belépünk a templomba, akkor olyan közeg vegyen bennünket körül, amelyben könnyű imádkozni, sőt, amely segíti az imádságot, amely késztet minket arra, hogy imádkozzunk. Bizánci templomaink különös módon alkalmasak arra, hogy késztessék ezt az imádságot. Amint a kifestett templomban látjuk a szenteket, az angyalokat, az ikonosztázion falának a segítségével érzékeljük, hogy itt valami titok rejlik, ami után vágyódunk, ahonnan kapjuk az isteni ajándékokat. Nos, a jól megépített és megimádkozott templom bevon bennünket ebbe az isteni térbe. A templom olyan eszköz, amely kívülről is és belülről is megerősít. Már a látványa is kell, hogy az Isten emlékeztessen bennünket. Nagyon szép szokás az, amikor templom mellett megyünk el és keresztet vetünk. Akár ha gyalog sétálunk, akár autóval vagy járművel. Semmi szégyelni való nincs abban, hogyha az ember villamoson ülve elmegy a templom előtt és keresztet vet. Erre mindenki csak buzdítani tudok. Tehát már messziről is Isten felé fordítja a gondolatainkat. Belépvén azonban valami a lelkünkbe is beleszáll. Belülről is történik olyankor bennünk valami. Valahogy megnyílik a lelkünk. Vagy akár csak jól esik a templom csöndjében időzni, és eközben a lelkünk különböző hullámverései lecsillapodnak. Mindenképpen hat befelé is a templom. Nem csak a környezet, ez a jótékony hatása hordozza ezt az isteni erőt, a kegyelem közvetítést. Mi is megváltozunk, amikor a templomba megyünk, és kell is, hogy megváltozzunk. Nyilván egy jól megépített templomba jó lelkülettel kell belépni, ahhoz, hogy ez az isteni erő hatékonnyá váljék. Mi történik az ember lelkével, amikor a templomba belép? Ha csönd van, a lelke is elcsöndesül. Ha éppen szertartás van ott, szentmise, vagy bármelyik más szép imádság, közösségi imádság, halván ezeket az imákat, énekeket, a gondolata is jó esetben bekapcsolódnak ezekbe a közös imákba, közös gondolatokba. Halván az éneket jól teszi, ha ő maga is bekapcsolódik, és együtt énekel. Ilyenkor nem csak a jelenlévőkkel, hanem az egész egyházzal énekelünk együtt, a szentekkel, az angyalokkal is. Egy szép templomi szertartásban, ahogy a kijevi követek elmondták a bizánci látogatásuk során, hogy azt sem tudtuk, hogy már a mennyben vagyunk, vagy még itt a földön. Ahhoz, hogy a templomba lépve mindez érvényessé váljon, nem csak csodálkozni kell, ámulni, hanem bekapcsolódni. Részesévé kell válni annak az esemény sornak, ami ott történik. Ugyanis az nem csak egy jól szervezett ima alkalom. A liturgia az isteni üvgondozás üsztörténeti eseményének a megjelenítése. Ha belépek, bekapcsolódom az imádságba, együtt éneklek a többiekkel, az angyalokkal, a szentekkel, részévé, szereplőjévé válok ezeknek az üsztörténeti eseményeknek. Jelenvalóvá válik számomra az, amit Krisztus tett a teremtés pillanatától kezdve, a megtestesülésen át, az egyház 2000 éven keresztül egészen mai napig. Szereplőjévé válok az egyháznak, az Isten tervének, megcselekvőjévé válok az Isten akaratának. Ehhez kell a templom, ebben segít bennünket. És a lelkünk tehát átalakul, átformálódik. Már nem csak az utcáról betért ember zilált lelke van ott jelen, hanem angyalok társává válik az imádkozó ember. Fölemelkedik, a szentek sorába emelkedik, azonosul velük. Szenté válni itt a földön nem könnyű, de a templomba belépve, mint egy ajándékként megadatik. A templom tehát belülről is átalakít minket. Fontos, hogy otthon érezzem magamat a templomban. Ismerjem a templomot, ismerjem annak eseményeit, járatos legyek ezekben az eseményekben, ezeken a helyeken. Az enyém legyen a templom, akkor leszek én is az isteni. Ahhoz, hogy a templom otthon élményét át tudjuk élni, hogy az imádkozó közösségbe tevékenyen be tudjunk kapcsolódni, nagyon fontos, hogy az ember lehetőleg egészséges életformában növekedjék föl. Vagyis, hogy ő maga is egy ilyen családban nőjön föl, ahol testvérek vannak, nagy család van, ahol a családban megéljük ezt a fajta szeretet közeget, a szeretetnek ezt a szövetét, amely át és átjárja az emberi kapcsolatokat. Valójában sokkal könnyebb annak a templomban otthont találnia, akinek már megvan gyermekkorától ez az otthon élménye. Aki tudja, mit jelent közösségben együtt nevetni, énekelni, játszani, étkezni, a közösségi munkában részt venni. Hát ezért is nagyon fontos, hogy nagy családokban nőjenek fel a gyermekeink, amennyire csak lehetséges ez. Minden áldozatot vállalni érte, hogy sok gyermek szülessen a családokban. És már otthon, csírájában, a kicsiny egyházban, vagy család egyházban, ahogy Aranyszáj Szent János nevezte, induljon meg ez az otthon élmény, család élmény, amely aztán az Isten családjában, az Isten házában, mint egy kitágul a mennyország felé. A családban felnövő ember tud könnyebben otthonra találni a templomban. De azért az Isten kegyelméből a legmagányosabb emberben is ugyanez megtörténhet. A legsérültebb lelkületű ember is gyógyulást találhat a templomban, hiszen az Isten hatalmas, végtelen erejű. És azért van közöttünk a templom hajlékán keresztül is, hogy mindenki az eljutassa ezt a végtelen szeretetet. Tehát nyilvánvalóan senki nincs kizárva abból, hogy megtapasztalhassa az Isten családjának otthon élményét a templomban. De könnyebb a nagy családosnak. Akinek nehezebb, az más úton jut el erre a fölismerésre, erre az élményre. A templom tehát otthonunk. És miközben átalakul a lelkünk, fölemelkedik, mint egy belép az Isten országába, kell, hogy ez az átalakulás, ez ne csak pillanatnyi jó érzés legyen. Én magam is akarjak átalakulni. Én magam is akarjam levetni azokat a szennyeket, azokat a gátakat, amelyek akadályoznák az Isten felé való közeledésemet. Ezért van mindig helye a liturgiában a bűnbánatnak. Bűnbánó szívvel kell, hogy belépjünk a templomba. Mindjárt az első mozzanat is ezt fejezi ki, ahogyan a római kadős templomban térdet hajtunk, a görög kadős templomban metániát végzünk, bőti időben általában nagy metániát, teljes földreborulást is. Tehát már amikor belépek a templomba, akkor ezt a bűnbánatot kifejezem, hogy fölismerem, hogy mekkora öröm itt lenni, amit én nem érdemlek meg, hogy egyáltalán beléphessek az Isten hajlékába, közeledhessem az Úr trónjához. De ez nem csak egy belépő gesztus, hanem akár a csöndes magányban végzett imádságban, akár a közösségi liturgiákban a bűnbánat megint hozzásegít a megnyíláshoz. Nem magamat akarjam előre tolni, nem magam érdemeit akarjam itt felsorolni, hanem a rászorultságomat fejezem ki. Minél inkább átélem ezt a rászorultságot, annál nagyobb mértékben tud belépni ez az isteni hatalom, ez az erő, amiről mindjárt az elején beszéltünk. Tehát a bűnbánat kifejezésével, az Isten irgalmának a kérésén keresztül tud úgy megnyílni az emberi lélek, hogy az maradandó lesz benne, hogy nem csupán valami szép esztétikai élményben részesül, hanem valóságosan átalakul. Görögkadős liturgiáinkban nagyon sokszor énekeljük ezt az Uram irgalmaz szót. Uram irgalmaz. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Van, amikor háromszor, van, amikor 12-szer, sőt 40-szer mondjuk el. Egy évben van egy szertartásunk, amikor 500-szor mondjuk el. Sosem tudjuk eleget mondani. Nem azért, mert mindjárt első szóra ne bocsátana meg az Isten, hanem ismételgetve méltatlanságunknak ezt a kifejezését, egyre mélyebben, egyre töredelmesebb szívvel élem át, hogy valóban mennyire jó az Isten, mennyire gyógyító az ő jelenléte. Ezért fontos, hogy valóban mi is énekeljük ezeket az Uram irgalmazokat. Hogy kapcsoljunk be a közösségi bűnbánatba. Tegyük hozzá mi egyéni saját bűnbánatunkat. A Ektenia sorban az egyház megpróbál felsorolni szinte minden emberi élet tényezőt és helyzetet, amelyhez az Isten segítségét kérjük. Ezt kiegészíthetjük a saját könyörgéseinkkel, vagy csak bekapcsolódunk ebbe a felsorolásba. Lényeg az, hogy legyen őszinte ez a bánatom. Minden egyes Uram irgalmaz kimondása, éneklése, az a szívem mélyéből jöjjön. Minél mélyebbről, annál mélyebbre hatol. Ha felszínesen vagyok csak jelen a templomban, akkor a lelkem felszínét érinti csupán, mindaz, ami ott történik. ha mélyről akarok imádkozni, és a szívem mélyében keresem az Istent, akkor oda fog lehatolni az isteni szeretet, az isteni irgalom. Annál mélyebben fog tudni hinni, annál mélyebben átlátom, belátom az Isten titkait, az Isten tanítását. Erre a mélységre kell törekednünk. Mindig, mindenütt, de különösen is a templomban. Ekkor történik meg ez a bizonyos átalakulás. A szemem is felnyílik, és részesebbé válok ennek az erőnek. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében, mondja Szent Pál. Hatalmas erő tudja eltölteni azt az embert, aki nyitott szívvel imádkozik a templomban. És akkor, ha kilép majd onnan, hazatér vagy munkahelyére, folytatja az útját, egy másik ember indul el. Olyan ember, akiben ott él Krisztus, akivel egyesült, akit jelenlétével megerősített. A templomból kilépve ezek a tetteim fogják majd jellemezni és értékelni, hogy mi is történt velem odabent a templomban. Ahogy utána bánok az emberekkel, ahogy majd odafordulok feléjük, ahogy észreveszem a szükségüket, ahogy van bátorságom megkérdezni, hogy mire van szüksége, vagy éppen fölkínálni a magam segítségét. Így alakít át bennünket a templom, és alakítja át az életünket, a hétköznapjainkat, az emberi kapcsolatainkat. A templomból kijöve másképpen kell, hogy lássak az emberekre, rokonaimra, barátaimra, munkatársaimra, idegenekre, az utcán járók elükre. Átalakít, de még inkább, ahogy Szent Pál mondja, megerősít. Isten hatalmas erejével erősít meg bennünket. Nincs az az edzőterem, amely olyan hatékonyan tudná, mondhatni néhány pillanat alatt átformálni az embert, átalakítani. Ez a lelki erőmű, amely a templomban jelen van, formálja át az életünket. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Nincs mitől félnünk, nincs oka annak, hogy óvatoskodjunk. Bátornak kell lennünk. Bátor keresztényekre számít az Úr, és meg akarja nekünk adni ezt az erőt, hogy az ő bátor harcosai lehessünk. Erősödjetek meg. Hatalmas erőt kínál föl nekünk az Isten. Ezzel kell élnünk, és ezzel nem csak neki kedvezünk, ezzel nem csak hiteles tanúi leszünk az ő szeretetének, ezzel válunk igazán boldoggá, mert élünk azzal az ajándékkal, amelyet nekünk akar adni. Hatalmas erővel ajándékoz meg minket. Közvetítsük Isten szeretetének ezt a hatalmas erejét a világban. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.